Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyasságról emlékezünk meg. Anyák napja kapcsán ne feledkezzünk meg a nagymamákról sem. Az élet őrzői, a család tartószlopai, a nagymamák is. Vendégünk egy nagymama, a Mária Rádió régóta hűséges hallgatója, dr. Kovácsné, dr. Paulovics Terézia, nyugdíjas tanár. Nagy szeretettel köszöntelek, kedves Terike, itt a Mária Rádióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót.
Anyák napja tiszteletére készül ez a műsor. Kedves, közös ismerősünk, dr. Rónai László irodalomtörténésszel beszélgetem a közelmúltban. Mit jelent nagypapának lenni? Hangzott a kérdés. Válasza, nagyon szép szerep, nekem annyi dolgom van, hogy amíg kicsik, addig kényeztessem őket, ha felnőnek, próbáljak velük eszmét cserélni. Van kit szeretni. Unokáim könyve című kötetében dr. Rónai László elsősorban nem is az unokák, hanem a nagypapák szerepéről ír arról, hogy a leghétköznapig unokás kalandok, egy nyaralás, egy közös bevásárlás, vagy egy esti mese során hogyan tanulja a világot új szemmel nézni egy gyakorló nagypapa. Világosabbá válik, mi a fontos, mi a lényegtelen, hogy az a világ, amelyben lakunk, mindennel együtt és mindennek ellenére lakható. Az élet, amely adatott, élhető, és a figyelmes szem számára a gyermeki ártatlanság szépségének színeit rejti. A legtöbb lehetőséghez hasonlóan, akár kegyelemnek is nevezhető, hogy az embernek nem csak gyerekei, hanem idővel unokái is lesznek. És a nagypapa, akinek talán már kevesebbe kell küszködni az élet fontos frontvonalain, nagy önzetlenségében vállalja, hogy rendszeresen pásztorolja az unokáit. A szülők örülnek, hogy olykor legalább lélegzethez jutnak, örülnek a gyerekek is, mert hát a nagyszülőknél mégiscsak lazul valamit az otthoni rend és fegyelem, de a legjobban a nagyszülők örülnek, mert ők kapják a legtöbbet, nagy leckét és sok komoly tanulságot ettől a lehetőségtől. Ennyi volt a bevezető, egy nagypapa szavait hallottuk. Kedves Terike, te hogyan éled meg a nagymamasságot?
Csodálatosan, ez az első, amit meg tudok fogalmazni. Annak idején azért imádkoztam, hogy két ügyet, dolgot érjek meg. Egyrészt a nyugdíjas életet, másrészt a nagymamaságot. A Jóistennek köszönhetően mind a kettőt megértem. Négy kedves unokának tudunk örülni férjemmel nap mint nap, hét mint hét. Én nagy családban nőttem fel. A megadatott az, hogy nagymamáék, dédnagymamámék, szüleim együtt laktunk egy közös családi házban. Mind a tizen valahol összekovácsolódtunk a szeretet jegyében. Most, hogy számolom a nagymamaságomat, mi is tizen vagyunk minden vasárnap a terített asztal körül. Miért fontos ez? Azért fontos, mert egész héten dolgoznak, tanulnak a gyerekek, és nem látjuk őket. De hétvégén jönnek mosolygó arccal, szeretettel, megölelnek bennünket, elmondják örömüket, bánatukat, és ez úgy minket felvillanyoz, és valahogy úgy érezzük, hogy de jó nekünk, hogy megadatott ez a nagymamaság, nagypapaság. Eleinte természetesen, mikor még óvodások voltak, akkor elmentünk értük az oviba, hazafelé énekelgettünk, verselgettünk, különösen a török kisunokáimnak kellett megszokniuk a magyar valóságot, a magyar életmódot, magyarul egyáltalán megnyilatkozni. Aztán, ha iskolás korukban most jelenleg általános iskola felső tagozatában tanulnak mind a négyen, délutánonként, miután megebédeltünk a nagymamánál, nagypapánál, tanulunk. Nagyon boldog vagyok, hogy magyarozhatok, hogy verseket olvashatunk, hogy az anyanyelvünk rejtelmeit taglalgatjuk, és nagyon örülök annak, hogy a török kisunokáimnak meg tudom mondani, például én is, meg a férjem is meg tudja mondani, hogy a velszi bárdoknak melyik szókincse, melyik szóképe mit jelent. Napokban éppen a velszi bárdokat elemezgettük, amikor megkérdeztük Giszán unokámtól, hogy mit jelent a lángsír. És gyönyörűen elmondta a memoritert, de megmagyaráztuk neki, hogy bizony 500 dalolva ment lángsírba Velszibárd, de egy se tudta mondani, hogy éljen Eduard, és felötlött a gyerekben, és olyan szépen elmondta, hogy na hát ez a helytállás. És azt hiszem, ezt tanulhatják tőlünk, a helytállás, az erkölcsi értékek nagyságát. Na most van egy újabb probléma, ahogy nőnek a gyerekek, adódik az, hogy tovább tanulás. Két kislány unokánk készül középiskolába. Tele voltunk izgalommal az elmúlt hetekben, napokban, hogy mi lesz a felvételén, hogy fognak helytállni. Utána a szóbelire hogyan készüljünk. Megbeszéltük, hogy vajon mit kérdezhetnek. Nyilván a Szent Margit gimnáziumban, a kis Enikő unokámtól azt kérdezhették, hogy mit tud Árpádházi Szent Margit életéről. De egy másik középiskolában esetleg az, hogy mivel töltöd a szabadidődet, mi a kedvenc szórakozásod, szeretsz-e olvasni, szeretnek olvasni, hála Isten, környezetük könyvvel megtelt, mert szép könyvtárunk van, és bizony nem csak a könyvtár az, ami segíti őket, hanem a tárgyak, amelyek körülvesznek. A kereszt, a szűzanya, és egyéb kegytárgyak és emlékek mind-mind valami meghitt környezetet hoznak létre az unokáinknak. Vasárnap mindig együtt vagyunk, és eleinte játszótérre jártunk, nagyon szép játszóterek vannak Budaörsön. Most már, hogy nőnek, kamaszodnak, a kislányok már nagylányként kezdenek nyolcadikos viselkedni, beszélgetünk. Sokat beszélgetünk iskoláról, családról, szabadidőről, és bizony a kislányoknak néha négy szem közt el kell mondanom, hogy én is voltam kiskamasz, anyukátok is volt kiskamasz, és bizony voltak lázadási percek, lázadási pillanatok, és hogyan is kell ezt megélni, hogyan lehet gyermekként viselkedni és tisztelni a szülőben azt a szeretetet, odaadást, amit nap mint nap kapnak.
Terike, egy dolgot mondok neked, a török kisunokád és a Mária Rádió.
Jaj, nagyon érdekes élményem volt a napokban, meg is hatódom mindig. Giszánék oda járnak hozzánk ebédelni, mert a menzán disznóhús van, ugye, és ők, én nagyon szigorúan betartom a szokásaikat, és tiszteletben tartjuk férjemmel, Jóskával, és bizony nálunk megebédelnek, utána beszélgetünk, nem okostelefon, az nálunk az asztalon hever, hanem beszélgetünk erről, arról, és a napokban a Giszán imádkozni kezd. Elmondja az üdvözlégy Mária. Elkezdi. Mondja, végig mondja. Meglepődtem, és kérdeztem, te Giszán, iskolában, etika órán, vagy milyen órán tanultok? Biztos nem jársz katolikus tanra, mint a másik két unoka, a magyar unokák. Nem, nagyi. Hát nálad tanultam meg. Én nálam, én soha nem mondom nekik, bár minden étkezés előtt imádkozunk, de mindenki a maga imáját csendben elmondja. Nagyi, hát nálad állandóan szól a Mária Rádió, és én megtanultam. Hát nem is kell mondanom, hogy ennél szebb dicséretet még nem kapott, azt hiszem a Mária Rádió szebb, de én sem. Csodálatos élmény volt.
Hoztál magaddal egy rajzot is, Terike. Nekem megmutattad. Nehéz dolgunk van, hiszen a Mária Rádióban nem Igen. láthatják ezt a rajzot. Nagyon kérem, hogy beszélj róla.
Drága Katalin, azért hoztam el, hogy neked legyen valami képed arról, hogy mennyi szeretet sugárzik ebből a két török gyerekből és a két magyar gyerekből. Minden évfordulón, minden vallási ünnepen, minden családi, mert sok családi ünnep adódik, hoznak valami ajándékot, rajzokat. ami most előttem van, házasságunk 50. évfordulójára nagyi és nagypapa kapta, Damla, a török unokám, lerajzolta a családot. Tehát együtt van a fiam Zsolt és a két lánya és a kedves felesége, és a hajnalányom, a férje, aki török származású, két gyermek és a hajna. Tehát mind együtt vannak, és mindenkit jellemzően rajzolt le, jellegzetes testtartással, jellegzetes hajviselettel, ruhaviselettel, és ez engem nagyon-nagyon meghatott. Ezért leszettem az ajtóról, amit tele van már képekkel. Mi október 22-én születtünk mind a ketten a férjemmel, senki se felejti el a másik születésnapját, és azt hiszem, hogy a Giszán unokám két részre osztotta az egyik A4-es rajzlapot, és a következőt írta: boldog szülinapot, október 22-e egy másik helyen, Nagyi nagypapa, felkiáltó el. Jobb oldalt a nagypapának írt, bal oldalt a nagymamának. Hát kezdem én önző módon, Nagyinak. Nagyi, azt szeretem benned, hogy mindent szeretek benned, felkiáltó el. Az ebédet, akár be is kerülhetsz a Guinness rekordok könyvébe, a legfinomabb kategória, különösen a palacsintád, és nagy piros betűkkel, legendásan finom, Nagyi. Te szuper Nagyi. Nem szeretem ezt a kifejezést, szuper Nagyi, de elfogadtam Giszántól. Hadd olvassam fel a nagypapának írtat, mert mi egység vagyunk, együtt vagyunk nagypapa, nagymama, nincs külön választva. Nagypapának. Nálam piros jelzéssel, ő felette zöld, és ez piros-fehér-zöld. Giszán nagyon szereti Magyarországot, szeretnek itt lenni. Amikor megkapták az állampolgárságot, készülődés közben énekelte a himnuszt, és nagyon szereti a déli harangszót, pedig tudja, hogy mit jelent, és minek az emléke, és mikor tanuljuk a török, 150-es török uralmat, akkor is nagyon magyar. Kiválóan beszélnek magyarul, óvodáskorunkba kerültek Magyarországra, egy év alatt perfekt. Legjobb magyaros a Damla unokám, 8-os nyelvtan, a kedvenc tárgya, mint nekem is az volt, a nyelvészet. Nagypapa, nagyon szeretsz olvasni, és minket is arra nevelsz. Sok könyvet olvastam, de egyik sem olyan jó, mint a tied. Rád mindig számíthatok, ha valami vers vagy könyv kellene. Szerintem lehetnél te elnök is, mert az IQ-d magasabb mindenkinél. És a szívet rajzolt, az, hogy legendásak vagytok, szeretlek titeket, ezt középre írta, mindig szívet rajzol, szeretlek titeket. Bocsánat, hogy ezt felolvastam, de ez 2016-ban készült az október 22-i születésnapunkra, amire azért is vagyunk büszkék, nem csak azért, hogy egyszerre ünnepünk, hanem a forradalom előestéje október 22-e.
Ez egészen különleges és csodálatos dolog, hogy ez a két unoka, akik török származásúak, így meg tudják fogalmazni az érzelmeiket, hogy mit jelentetek ti ketten nekik. És azt hiszem, hogy nagyszülő legyen az nagymama, nagypapa, ennél szebb ajándékot nem kaphat, mint amikor ők a saját kis érzéseiket szavakba foglalják és leírják nektek.
Valóban, és mikor idejöttek Magyarországra, azt éreztük, hogy nagyon vágynak szeretetre, és minden nap úgy fogadom mosolyogva, olyan szeretettel, öleléssel őket, mintha most találkoznánk utoljára, vagy legelőször. Hajnika lányom, nagyszerű édesanya, csodálatosan neveli őket, büszke vagyok rá. Az én édesanyám is szépen nevelt négyünket, akkor halt meg, mikor a Szentatya is eltávozott, második Szent János Pál. 95 éves koráig önálló volt, független, de a szeretet körülvette őt is. Alkalmanként egy nagy család vette körül, és ezt a családi hagyományt folytatjuk, enélkül nem kapunk levegőt. Ha már nem jönnek, kétségbe vagyok esve, hogy vajon hol vannak, tudom, hogy most egyik táncon van, a másik focizik, a harmadik furulja órán, tehát mindig van elfoglaltságuk. Nagyon sok feladatot kapnak a mai gyerekek. Én tanári szemmel úgy látom, hogy talán a nevelés az teljesen elsiklik. az oktatás. Én szeretem a számítógépet, meg is tanultuk a fiunktól a kezelését, de nem biztos, hogy csak az oktatás kell. Még a zsámbéki főiskolán is éreztük, hogy a tanítójelölteknek is kell a nevelés. Ahogy nekem Takács Nándor atya mondta óralátogatáskor, az igazság, a szépség, a jóság az ott van valahol. Arany János költészete vagy a másodfokú egyenlet mögött, biztosan.
A nagymamákat fahéj illat lengi körül a képzeletünkben, és el is kísér minket egész életünkben, elkísérnek ezek az illatok. A nagymamák kicsit kényeztetik is az unokákat. Hogyan fér meg nálad, Terike, egymás mellett a szeretet és a szabályra nevelés?
Kettőnek valahogy összhangba kell lenni, és ahogy nőnek, seperednek, mindig más módszerhez kell folyamodni. Például van Enikő unokám, kevésbé nyílik meg az alatt, a pár óra alatt még ott vannak. Olyankor tudom, hogy szeret kimenni a konyhába és sütni, főzni valamit. Leszedi az internetről ezeket az extra színű süteményeket. Én nem ezeken nevelkedtem, engem a nagymamám nagyszerűen megtanított, meg édesanyám sütni, főzni. A nagyszerűen megtanított, azt jelenti, hogy szeretem csinálni. Akkor kijön a konyhába, és hát az egész konyha úszik, de akkor én is úszom a boldogságban, mert olyan jól el tudunk beszélgetni. Mikor mondja az unokám, hogy most egy kicsit rossz kapcsolatunk van, anya eltiltott ettől, attól, mert visszabeszéltem, akkor bizony 4 szem közt, 6 szem közt megbeszéljük, hogy nézd, anyának ez a feladata, anyának ez a sok minden a nyakába szállt, és bizony nem mindegy, hogy hogy nevel titeket, milyen ruhát ad rátok, milyen intenciókat kap, türelmesnek kell lennünk. Próbáltam mondani, hogy számolj 10-ig. Hát már számoltam egy párszor. Mondom, még egyszer próbáld meg, én is ezt tettem annak idején. Hidd el, én se voltam, mint a gyerek. Mi 4-en voltunk testvérek, és hát persze, hogy mindig megkérdeztem édesanyámtól, hogy kit szeresz legjobban. Sosem mondta el, de mindig valahol éreztük, hogy az arányokat tudja, hogy most nevelem a gyerekemet, most szeretem a gyerekemet, mert azért nevelem, mert szeretem.
A nagymamával sokszor a gyerekek olyan dolgokat is meg tudnak, igen, beszélni, amit a szüleikkel nem. Tehát nagy felelősség is van,
igen,
a nagymamán.
A 14-15 éves Damla unokám nagyon szép török kislány. A kislányomra nagyon hasonlít a hajnára, ő is nagyon szép. Mikor Damla meséli, hogy mi mindent tesznek már a vele egykorú lányok, akkor mindig elmesélem, hogy mit jelent nőnek lenni, mert ő már egyre jobban nő. Érzelmeivel észreveszi a másik nemet is. Mindig elmesélem neki, hogy miért fontos ilyen meg olyannak lenni. Hányszor jött hozzám tanítvány is, hogy Teri néni, a fiúk ezt meg ezt tervezik, mit csináljak, és próbáltunk tanácsot adni. Most is a serdülő kislányoknak próbálok olyan tanácsokat adni, amit úgy érzem, hogy állj meg, ne tovább. Annak idején engem nagyon vallásosan nevelt édesapám. Édesanyám református volt, reverzálist adott a családi békéért, és mert szerette apukámat. Vitt engem mindenfelé. Mária remetétől kezdve Ercsibe mentünk, Bucsúba. Nagyon vallásos gyerek voltam, hajnali misékre jártam. Atya mindig azt írta be a hitnájegyekre, hogy vallási buzgóság a dicséretre méltó. Bennem ez az erkölcsi tartás innen ered. Sajnos évtizedek alatt eltűntek ezek az erkölcsi nevelési feladatok, de a szülői magatartás, a családi háttér nagyon fontos. Sok rosszat látnak, hajnalányom meséli, hogy mi minden történik az iskolában. Higgyem el, ma már egész más a légkör, mint mikor én tanítottam. Beszélgetések, hatások és a példa. Hát én azt hiszem, hogy mindenben a példa a legfontosabb. Benned is van tartás, bennem is van tartás, és ezt a tartást nem lehet feladni apró örömökért. El kell számolnom, ha nem vallásos, el kell számolni a saját lelkiismeretével, mert nem hiszem azt, hogy nincs lelkiismerete annak, aki esetleg nem templomba járó, nem hisz Istenben. Nekünk is el kellett számolni az úgynevezett Kádár korszakban a lelkiismeretünkkel, és úgy kellett tanítanunk, hogy valahogy összekacsintottunk a diákokkal, és megérezték, hogy amit mondunk, amögött van valami más, egy többlet. Ezt az erkölcsi tartást a férjem is a Bencéseknél megtanulta, meg az özvegy édesanyja is arra nevelte, hogy mindig tisztaság legyen. Biztos, hogy meg lehet ez, csak ellenszél nagy. Itt gondolok nem csak a tévére, ezért kell nagyon éberen vigyáznunk a gyermek lelkére.
Nagymamaként én is elmélázok azon, amikor nézem a kisunokámat, hogy az ő génjeiben egy pici rész belőlem is
biztos
van. Ezt az unokák továbbadják majd az ő unokáiknak. Te gondolsz erre, Terike?
Hát most, hogy mondtad, most elkezdtem gondolkodni, de biztos van valami ebben, mert ha végig gondolom, nagyon sok hagyomány él bennünk gyakorlatban, amit kaptunk a szüleinktől annak idején. Sok új van, amire át kell állnunk. Még a török unokáimnak is azt mondom, hogy a mi nevelésünk már ott van a kicsi lelkükben, a gondolkodásukban.
Az a tapasztalatom, itt a Mária Rádióban készült riportokból ez derül ki, hogy a mai fiatalok többsége a Szentírásra nem a szülők segítségével ismerkedett meg, az imákat nem tőlük tanulta, hanem a nagyszülőktől. Nálatok ez hogy van?
Mivel nem egy fedél alatt lakunk, rendszeresen nem működik, de az a csodálatos szenteste, hogy férjem fölolvassa a Bibliából a megfelelő szép részleteket, és akkor elgondolkodnak a gyerekek ezen. Azon kívül a lakásunkba úgy nem jöhet be senki, hogy ne gondoljon a megváltóra, ne gondoljon a szűzanyára, mert minden arról beszél nálunk, hogy vallásos emberek vagyunk. Természetesen a Szentírást forgatjuk, és a tanári munkában is lehetett úgy becsempészni szentírási gondolatokat, érzelmeket, tanításokat, hogy nem vehették észre, hogy tulajdonképpen mi ellenük nevelünk. Ha arra gondolok, hogy nekem volt egy makádi pap gyerekem, és egy dömsödi pap gyerekem, bizony bármikor, ha olyan vers, vagy olyan helyzet adódott, ahol bibliai példák, például Illésszekerén, akkor nem kellett nekem rendszerellenesnek lenni, hanem egyszerűen fölállítottam a református pap lányokat, fiúkat, és ők elmondták ezt a bibliai idézetet. Nagyon örültem neki, mert tulajdonképpen becsempészünk olyan tanításokat, amelyek nem voltak stílszerűek, de nekem mindig azt mondta a vezető tanárom, hogy ahogy te becsukod a tanterem ajtaját, ott te vagy az ember, aki irányíthat, és ezt mindig megszívleltem. Nem kellett mondanom, hogy itt vannak a szovjet katonák. Azt mondtam, hogy ónód, tromfosztás. Tromposztás, 49. Látjátok, egy pillanatig voltunk csak szabadon, egy pillanatig lélegezhettünk fel, mert mindig idegen katonák taposták a szent magyar földet. Na most erre a párbizottság nem jelenthetett föl, bár voltak följelentéseink, de ezek olyan burkolt igazságok voltak, és azt mondták nekem most az idős találkozón lévő idős diákjaim, hogy Teri nénitől hallottuk annak idején, hogy 56 forradalom volt. Nem tudtam volna kimondani mást, forradalom. A tanítványaimat is egy kicsit gyermekeimnek tartom, és tartottam. Ha elmegy egy tanítvány, akkor én megsiratom, és egy kicsit én is meghalok.
Kedves Terike, picit szomorúra sikerült itt a beszélgetés vége, de ezt átéljük mi, tanárok, pedagógusok, hogy ahogy múlik az idő és idősödünk, bizony nem csak a saját korosztályunkból nagyok a veszteségek, hanem a tanítványaink köréből is, és valóban őket megsiratjuk. Nagyon köszönöm, hogy vállaltad azt, hogy bejöttél a Mária Rádió stúdiójába, hogyha úgy gondolod, hogy van még fontos dolog, amit megosztanál a hallgatókkal, akkor tedd meg, kérlek.
Először is, én tükre vagyok minden mosolynak. én azért élek, hogy visszamosolyogjak virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, farkasra, bárányra, szivárványra, fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra, rózsafára, keresztfára, visszamosolygok mindenre, visszamosolygok Istenre. Búcsúzóul, kedves, tisztelt hallgatótársaim, elhoztam egy képet, megint csak beszélni lehet róla a Mária Rádióban. A soproni bencés templom bejárata fölött a köpenyes Madonna szárnya alá gyűjti a híveit. Itt ebben a bencés templomban minisztrálkodott az én drága férjem, Placid atya, Szent Miséje alatt, és azért hoztam ezt a köpenyes Madonnát, amit Lobenbein fotóművész úr küldött ajándékba, hogy óvjon bennünket és oltalmazzon a köpenyes Madonna, és még sokat tudjunk örülni unokáinknak, gyermekeinknek, magyaroknak, törököknek, akik itt építik ezt a hazát. Nagyon köszönöm a meghívást. Igen, meghatottam, mert én éjjel-nappal hallgatom a Mária Rádiót, mióta életben van. Amikor nem működött Budaörsön, akkor internetről hallgattam. Katalin, nagyon köszönöm, hogy megtisztelted szerénységemet, hogy beszélhetek is itt a Mária Rádióban mindnyájunknak.
Kedves Terike, nehéz ezek után megszólalnom. Én is nagyon meg vagyok hatva, és köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy hallgatója vagy a Mária Rádiónak. Köszönöm, hogy erről nekünk időről időre visszajelzést adsz, és az, amit elmondtál ennek a fényképnek kapcsán, nem tudok semmi mást hozzátenni. Nagyon jó egészséget kívánok neked, kedves férjednek. Nagyon sokáig legyetek még együtt ebben a gyönyörű családban, egészségben, békességben.
55 éve vagyunk együtt, reméljük még ad a jó Isten egy pár napot, hetet, nem tudni. Egy biztos, hogy én nagyon hálás vagyok a Mária Rádiónak, minden önkéntesének, minden atyának, és mindenkinek, aki a Mária Rádión keresztül szól hozzánk. Nagyon sok ember biztosan csak a Mária Rádió kapcsán tud élni. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. A beszélgetést Rózsa Katalin készítette.
Az anyaságról szóló rendkívüli adásnapunk véget ért. Köszönjük figyelmüket!